32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. A híreket Demet Íme szerkesztette. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Összeállította Tolnai Ottó, Füst Milán, Krúdi Gyula és Kosztolányi Dezső esszéi.
Van a magyar esszének egy vonulata, mondanom sem kell, ez áll legközelebb hozzám, amelyet Montaigne-nek nevezek. Tehát nem Lukácsi, nem Szabó Dezsői, nem Németh Lászlói, de még csak Hanvasi sem. Nekem azok mind túlságosan demagógok. Pilinszky mondja valahol, hogy Cioran számára még Simone Weilben is élt egy csipetnyi demagógia. Ezt a csodálatos vonulatát a magyar esszének olyan nevek fémjelezik, mint Krúdi, Kosztolányi és Füst Milán. Persze nem könnyű részleteket választani, hiszen bárhol felüthetjük könyveiket. Éppen ez a lényegük. Publicisztikájuk, tárcanovelláik is esszékké, filozófiává emelkednek az időben. Sok olyan könyvet kellene még csinálni, mint Ottlik boldogsága. Kosztolányitól a Strindberg esszé végét választottam, régóta szerettem volna már aktualizálni azt a két kis fejezetet, meg a Lamb esszét. Különös, hogy Kosztolány éppen a Lamb kapcsán van legtöbbet magáról. Éppen most jelentek meg Shakespeare meséi. Füst esszé közül a Krúdit szeretem legjobban, de sokszor újraolvasom a Rácz Aladáról szólókat is. Az utóbbi években azt vettem észre, hogy mind többet forgatom esztétikáját, Adorno esztétikája mellett áll a polcomon, de nem azért, hogy valami állítását, tézisét megnézzem, használjam, hanem hogy olvasgassam, mint esszéprózát, prózát. A magyar irodalom nagy, modern könyvei, regényei között látom, ott Babits európai irodalom története, Szentkúti Préje, Krúdi Szimbádja, Márai egy polgár vallomásai, és Ottlik Budája mellett. Egyszer majd ide sorolhatjuk a minőség forradalmát is, ha majd elpárolognak belőle a fölös gőzök. De más miatt is olvasgatom Füst nagy könyvét, és éppen ezért kerül e válogatásba is, mert senki a világon nem tud úgy idézni, mint Füst Milán. Úgy idéz, úgy ér az irodalomról, ahogy a mestere Krúdi a levesekről például. És hát végső soron éppen erről van szó.
Kosztolányi Dezső, August Strindbergről, részlet. Strindberg pályafutása a verstől vezet a versig. Öregkorában a halála előtt újra felvette versíró tollát, és utolsó drámáit, melyek most jelentek meg a könyvpiacon, versekben írta. Fejlődése nagyon következetes. Egy időben neki is rendkívüli hajlama volt az élet hideg értékelése, a tudomány nyugodt igazságai iránt, és ebben a korban társadalmi drámákat és értekezéseket írt. De a tudás mellett nagyon megbecsülte azt, amit már nem lehet tudni. És a rengeteg erudíció által nem lett a vers tagadójává. Annyit tanult, mint Goethe, és úgy tudott hinni, mint Tolstoj. Csak hogy a csizmás puritán orosz éppen az ellenkező pontra jutott el. Öregkorában racionalistává vált, aki minden lélekben és szellemben hisz, csak a vers szellemeiben nem. Az öreg Strindberg igazán csak ebben hisz. Ő egy vallásos öreg, aki eltipeg az Isten házába. Bogaras és különcködő. Van kapcsos imakönyve. Gyöngül a szeme, de talán nem is kell kifelé látni. Elég, hogyha befelé lát, képzelődik. Hallgatja feje fölött az angyalok muzsikálását. Szomorú sorsa van egy öreg embernek. Mindenek előtt nem lehet haragudnia. Akinek a szeme valaha erős volt, mint a sasé, a vére pedig csupa robbantó anyag és csupa méreg, az eleinte öntudatlanul is olyan témákat keres, amelyekben a bölcs öregkor kritikáját és a vérmérséklete sok forró indulatát szólaltatja meg. Erre azonban már nincs ereje. Az élet eltávolodott tőle. Pápa szemmel se lát olyan jól, mint valaha pápa szem nélkül. Végül vissza kell térnie a teljes művészethez, amelyben az ember kamaszkorában és még kisebb korában hisz. Mindent átélt már. Haragudott a nőkre, haragudott a papokra, haragudott a szabad gondolkozókra, haragudott a szocialistákra, haragudott a maradi politikusokra, a szélhámos tudósokra, a középszerű írókra. Utoljára egy összhangos és boldog liget vár rá, ahol az ellentétek összeolvadnak, a tagadás birodalma helyett a föltétlen állítás birodalma. Mi marad egy öreg embernek? A játék, amely a kisgyereké, a versek játéka, amely a zseniké.
Füst Milán, emlékezés Krúdi Gyulára. Részlet. Egy nap fel akarok menni a New York karzatára, mikor egy szerfelett magas ember emelkedik fel a lépcső melletti asztaltól, egy elegáns úr, aki ferdén tartotta nyakát, és kitárta felé mind a két kezét, majd így szólított meg. Te vagy Füst Milán? Akkor ülj le itt. Nem részletezem ezt a beszélgetést, csak annyit jegyzek meg róla, hogy ő volt az egyetlen idősebb író, aki hajlandó volt tudomásul venni, hogy én is író lettem. Szer fölött megdicsérte egyik munkámat, amelyet magam én nem is nagyon szerettem, ma sem szeretem, de mindegy. Hogy figyelmére méltatott, ez a tény ma is melegen él a szívemben. Egy ideig beszélgettünk, én alázatosan dicsértem őt, ő engem férfias nyugalommal, így aztán összemelegettünk. És mikor már itt tartottunk, így szóltam hozzá. Gyula bácsi, emlékszel-e a tragikus ifjúra? Csodák csodája, emlékezett rá. Csak nem te vagy az, kérdezi tőlem. És itt aztán olyan beszélgetés kezdődött, amely, ha jól meggondolom, egész életemre kihatott, és épp erről akarok szólani most. Persze nem vagyok már olyan, mint kölyök koromban, Gyula bácsi, mondottam néki, de azért őszintén szólva, ma is jobb szeretem a tisztességes embereket, mint a csirkefogókat. Ennyi még megmaradt bennem a régiből. Én pedig csak a csirkefogókat szeretem, csapott le rám ekkor Krúdi Gyula, mert azokban legalább élet van. A tisztességeseket talán tisztelem is néha, csak éppen unom őket. És mondhatom, ez a kijelentése már is úgy csattant rajtam, mint a nyakleves. Rögtön eltűnődtem tehát e szavain. Talán igazad is van, feleltem neki tévetegen. Az biztos, hogy én még mindig túl kemény vagyok. A piszkot például ugyancsak nem szeretem. Felejthetetlen nékem ez a pillanat, mert Krúdi arca felragyogott, szemei szikráztak, és szóról szóra ugyanazt felelte nékem, amit jó néhány év múltán Capriban a kiváló norvég író Andreas Haugland ugyane szavaimra. Mi az a piszok? Kérdezte diadalmasan, lángolón, ugyanúgy, mint Haugland. Nem mondanád meg, hogy mi a piszok? És én megint csak eltűnődtem ezen is, mert mondhatom, szinte megrázott ez a szó. Micsoda nagy kaland az én egész életem, gondoltam magamban. íme több kalandban van részem, mintha bejárnám a széles óceániát, mert nem új meg új világok nyílnak meg előttem, és hol? Itt helyben, a pesti körútakon. Szóval a piszok nem piszok, néztem a szemébe. A piszok nem piszok, felelte Krúdi Gyula. Csak épp, hogy gyönge lelkeknek nem való. Csak azoknak való, akik kibírják, hogy milyen az élet, és farkas szemet tudnak nézni vele. Az igazság nevetséges őreit pedig megvetem, tette még hozzá. Tanai titkosak voltak, s ő maga is csupa titokkal terhes. Elméletem róla ez. Vannak emberek, akik eredendően lusták, fáradt idegzetűek, s koncentrációra alig képesek. S némelyek ezek közül mégis nagy koncentrációkra kényszerítik magukat, így nagy fürgeségre és szorgalomra is. Ezek azok, akiket felfokozott embereknek neveztem el egy lélektani tanulmányomban. Ezek azok, akiket zakatolóknak neveztem el, mert a koncentráció náluk bizony nagy üggyel bajjal, zajjal jár. Ezek, ha teszem fel, hurcolkodnak, ez annyi náluk, mint másnál a földrengés. Ezzel szemben vannak olyan lények, akiknél bámulatos könnyen áll a koncentráció, fütyülnek és dalolnak, észre se veszed, hogy csinálnak valamit, és közben nagyszerűen dolgoznak. Ilyet életemben talán csak kettőt ismertem, illetve hármat, mert Krúdi Gyula is alig, ha nem ilyen volt. Rendesen álmosnak látszott, vagyis mintha félig aludna, és mindeközben rendkívül éber volt. Erőlködés pedig soha se látszott rajta. És mikor dolgozott, akkor is ilyen volt, láttam elégszer. Néki sose kellett nagyon fáradnia, hogy szervezetének minden képessége kilépjen eléje a papírra. Ismétlem, akkor is lustának és álmosnak tetszett. Mások is váltig csodálkoztak ezen, nem csak én. S hogy mindez valószínűleg úgy igaz, ahogy állítom, erre két példát hozok. Az egyik nyilván közismert dolog, de mégis elmondom. Magamról mindig azt gondoltam akkor, hogy 50 000 elégtételre volna szükségem, és egy sem adatik nékem. Krúdiról pedig az volt a véleményem, éppen ezzel az esetével kapcsolatosan, hogy szerencsés ember, mert néki legalább ez az egy nagy elégtétele megadatott. Ez így volt. Egy nyári éjszakán kijövet az erdélyi borozóból, Krúdi illetlen dolgát végezte az utcán. Egy kicsit kapatos is volt. Arra jött egy nyilván szintén kapatos huszárkapitány társaságával, és így kiáltott rá. Nézd csak ezt a büdös zsidót, hogy mit csinál itt! Krúdi azon mód, vagyis úgy, ahogy volt, odafordult, és már is jókora pofont kent le a kapitánynak. Már most. Aktív huszárkapitányokat megpofozni? Ez akkor magával a halállal volt egyértelmű, mint hogy a régi rendszerint a tiszteknek joguk volt ilyenkor a civilt összekaszabolniok. Csak hogy ez a lusta, álmatag, kapatos ember megint csak épp olyan titkosan fürgének bizonyult, amilyennek én őt mindig gyanítottam. A pofon utáni pillanatban már ki is rántotta a kapitán saját kardját hüvelyéből, s mikor az revolvere után nyúlt, végigvágott rajta. A kapitányt elborította, a vér összeesett. Csak hogy milyen párbaj következik ezután? Mai halandó azt el se tudja képzelni. Bandázs nélkül, nehéz lovassági kardokkal, szúrás persze megengedve, s mind halálig, vagy az alig remélhető végkimerülésig. Mikor a kapitány felgyógyult, kiálltak. Pest egész művésznépe remegett Krúdi Gyuláért, persze magam is. Gyulának vége van, jósolták róla fájdalommal. Csak én mondtam egy dologról annyit, hogy no-no. És hál' Istennek igazam lett. A ferdenyakú Krúdi Gyula ugyanis álmosan és hanyagul állt ott is, megint úgy, mintha félig aludna. Szemei a félálom bambaságával csillogtak. Ám annak a pillanatnak tizedében, mikor a vezényszó elhangzott, megint úgy vágott végig a kapitányon, hogy azt ismét elborította a vér. Szinte ketté hasította. A kapitányt mondani se kell, rögtön nyugdíjazták. Ő pedig, mikor ugyanabban az évben önéletrajzot kértek tőle, csak ezt az egy sort írta önéletrajzául, irgalmat nem ismerő kajánsággal. A nyugalmazott kapitánynak gratulálok. Krúdi Gyula.
Krúdi Gyula, Rudnyánszky Gyula. Rudnyánszky Gyula, aki a magyar költők közül először járt Amerikában. Megvakult Rudnyánszky Gyula, midőn visszaért Amerikából, s ekkor lett tragikus alakja a magyar költészetnek, akit méltatlanul felejtettek manapság. Élete utolsó éveiben azért nem mert megszólalni, hogy észre ne vegyék vakságát. Egy zsebóra volt az egyetlen kívánsága, amelyet elővonhatna néha, mintha látná az idő múlását. Úgy emlékszem, önfeláldozó felesége szegény Réti Laura jószívűségéből jutott is ilyen zsebórához, amelyről a vakok emberfeletti intelligenciájával megérezte, megnézte gyakran, hány óra van. Egyébként nem alkalmatlankodott senkinek. Igazi uriassága, büszkesége, nemes karaktere, amelyben néha kételkedni szeretett volna változatos élete folyamán, nyomorúságában mutatkozott meg igazán, amikor panasztalanul, szinte észrevétlenül igyekezett sorsát elviselni. A régi hiúságaiból, amelyek mindig az elsőség, a feltűnés, az ifjú anyeginféle robogások felé vitték, amelyel mindenkor helyet kért magának a társaságokban, a régi zajgásokból, dacokból, kraválokból, újságírói gimnasztikákból, amelyekkel évtizedeken át magára akarta irányítani a közfigyelmet, miután jó versekkel már abban az időben sem lehetett kitűnni Magyarországon, a női Madonna szöktetésekből, a debreceni hecnótákból, Revicki Gyula konkurenciájából, Gáspár Imre támadásaiból, aki egyébként éppen úgy kórházban halt meg, mint ez magyar költőhöz illik, a Fényben árnyban című versek sikereiből, Fanniból, és az egész nagy Amerikából, ahol valaha a magyar költészet diadalmas lobogóját akarta lecölöpözni, nem maradt egyéb, mint egy nikkel zsebóra, amelyet elővonogatott a kávéház sarkában, és a néhai asztaltársaságnak diadalmasan mondogatta. Az én órámon 20 percben 2 óra van, mondta amerikaias magyarsággal, mint a ezzel is világjártasságát dokumentálná. Mennyit mutat a ti órátok? A kevéske ismerős a vakköltő barátai zsebéből, már ahol volt, előkerültek a zsebórák, és élénk vitatkozás indult meg e vakember asztalánál, hogy kinek pontosabb az órája. Higgyétek el, hogy az én órám a legpontosabb, mert ezt feleségem még Amerikában vásárolta részemre. Monroe, a híres elnök, nem csak Amerika függetlenségét vásárolta meg Floridával, de az amerikai ipar fölényét is Európa felett. Ennyit hozott Amerikából a vakköltő, aki valaha olyan lirikus volt, mint a legboldogabb 19. század, majd forradalmár, mint a század vég, azután katolikus, mikor nyara muladozott és észrevette az élet és az eszmék hiába valóságait, legkésőbb pedig amerikánus volt, mintha csak a váteszi lelkével mindig megérezte volna az új hajnalokat. Ült a kávéház sarkában, egy fél századnál hosszabb terminusra szabott életpálya után látott fényt és árnyat, kalandot és valót, hódolást, nyomort és betegségeket, zsebóráját nézegette, és Amerika fölényességét jósolgatta Európa felett. Úgy emlékszem, a világháború második évét írogattuk akkor, amikor ugyancsak kórházba került, mint a Revicki Gáspár féle triász utolsója, és elment régi költőtársai után. Könyvein Gyászfátyol, nevén a felejtés pókhálója. 1927.
Ottó összeállítása hangzott el. Közreműködött Bodnár Erika, Sinkó László és Végvári Tamás. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. július 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
népek meséi, Radha és Krishna szerelme, indiai mesék.
A világ kezdete. Élt egyszer Perzsiában egy hatalmas birkózó. Egyszer valaki messzi útról tért meg Indiából, s azt mesélte neki, hogy Hindosztánban találkozott egy birkózóval, aki még nála is hatalmasabb. No, ezt már el nem tűrhette a perzsa birkózó. Elhatározta nyomban, hogy felkerekedik, s mérkőzni hívja az indiait. Elment hát a bazárba, vett 100 000 font búzalisztet, batyuba kötötte, fejére tette, aztán neki indult. Estére Hindosztán határán elért egy tópartjára. Megéhezett, megszomjazott az úton, letérdelt hát a tópartjára, s egy kortyra kiitta a fele tavat. A maradék vízből meg egy kevés lisztből kását kevert, s mikor aztán csillapította szomját, éhét leheveredett, és el is aludt azon nyomban. Ehhez a tóhoz pedig egy elefánt járt szomját oltani reggelente. Alig hajnalodott, jött is már, és mit lát, mit nem? Üres a tó. Hát már most mit évő legyek, kérdezte az elefánt. 1000 mérföldre se találok vizet. Már éppen készült nagybánatosan elballagni, amikor megpillantotta az alvó birkózót a túlparton. Látta, mekkora nagy ember, s gondolta mindjárt, hogy ez itta meg mind a vizet. Na, neki rohant nagy dühösen, s rátiport a fejére. Hanem a birkózó csak a másik oldalára fordul, mondván, ugyan már, sose simogass, ettől nem áll ki fejemből a fájás. Ha minden áron nyomogatni akarod, nyomd csak meg jó erősen. Megdühödött az elefánt, mikor látta, hogy a birkózónak hajaszála se görbült a tiprástól. Fogadkozott magában erősen. Na majd megmutatom én ennek a gazfickónak. Felfalom. Felén. Hanem a birkózó már éppen feltápászkodott, s indult volna útnak, s hát ahogy látja, mire készül a vadállat, csak derékon kapja, becsavarja a takarójába, vállára veti, s folytatja útját India felé. Egy-két lépés, és már el is ért vetélytársa házához. Bekiállt a birkózó. Hely, te hindi rusztum, gyere ki, és teremts földhöz, ha bírsz. Nincs itthon az uram, szól ki félénken az indiai birkózó felesége. Fáért ment az erdőre. Na jó, majd eljövök megint, szólt a perzsa. Hanem azért az ajándékomat elfogadhatod. Azzal behajította a batyut az elefánttal a vályok falon át az udvarra. Ó, anyám, anyám, kiáltotta az indiai birkózó felesége. Nézd csak, fiad vetélytársa patkányt dobott a házunkba. Se baj, édes lányom, válaszolt az indiai birkózó anyja. Sose törődj vele. Majd az én fiam Móresre tanítja. Állítsad fel az egérfogót, fogd meg a patkányt, aztán dobd el. Hallotta ám ezt a perzsa birkózós, gondolta magában. Noha ezt az óriás elefántot patkánynak hiszi az indiai felesége, minek néz majd engem maga a birkózó? De aztán összeszedte a bátorságát, s ment vetélytársát keresni az erdőbe. Alig lépett egyet-kettőt, jön is már szembe az indiai birkózó, s hoz a fején 1000 szekérre való fát. E se akármilyen ellenfél, gondolta magában a perzsa. Aztán rákiáltott a másikra. Hé, barátom, kiállsz-e velem? Hallottam híredet, s eljöttem Perzsiából, hogy megverekedjünk. Szívből köszöntlek, szólt az indiai birkózó. Megverekszem én veled, hogy ne verekednék, de menjünk be a városi porondra, hadd lássa mindenki. Mi haszna úgy verekedni, ha senki se látja? Sietnék már haza, válaszolta perzsa. Verekedjünk csak itt, és sokat ne is késlekedjünk. Ha meg nézőt akarsz, látod-e? Amott baktat egy öreg asszony. Majd megkérem, hogy álljon ide, és nézze, hogyan verekszünk. És mindjárt rá is kiáltott. Anyám, anyám, jel ides, nézd, hogyan küzdünk meg egymással. Nem tehetem, édes fiam, válaszolt az asszony. Van én nekem egy lányom, és az ellopta a tevéimet. Én meg sietek, hogy utolérjem. Hanem ha nagyon akarjátok, felveszlek a tenyeremre, s ahogy megyek az utamon, ott megverekedhettek. Felugrott hát a két birkózó az öregasszony jobb tenyerére, összeakaszkodtak, az meg szaporán igyekezett hegyen át, völgyön át. Látja ám messziről az öregasszony lánya, hogy jön az anyja, s két jókötésű birkózó verekszik keményen a tenyerén. Elsőre megijedt, mert azt hitte, katonákat hoz az anyja, hogy elfogják őt. De amikor látta, hogy két birkózó az nem más, nosza megfogta a birkózókat is, meg az anyját is, aztán a 160 tevével együtt, mit elhajtott, batyuba kötötte őket, azt a fejére tette, és folytatta útját. Útközben egyik teve megéhezett, kidugta fejét a batyúból, és ordítozni kezdett. Az öregasszony lánya meg sem állt, mentében kitépett egy mezőről egy fát vagy kettőt, és az állat szájába tömte. Látja ezt a gazda, aki a mező, és elkezdi kiabálni. Tolvaj, tolvaj, fogják meg! Nem tetszett ez a lánynak, fogta hát a gazdát, meg a mezejét, ökrét, lovát, ekéjét, s bele mind a batyuba. Akkor aztán futóra vette. El is ért csak hamar a városba, jól meg is éhezett az úton. Hát fogott egy pékműhelyt, de meg az egész várost, és beletette azt is a batyujába. Aztán folytatta útját. Végül aztán megint mezőre ért. Ott nőtt egy nagy görög dinnye. Szomjas volt a lány. Fogta hát a dinnyét, ketté törte, s kiszívta a nedves belét. Aztán a batyut beletette a dinnyehéjba, feje alá az egészet, és elaludt. Aludt a lány, közben meg árvíz kerekedett, s elvitte a dinnyét. El egészen a tenger végébe. Ott a héja lehullott, a dinnyéből meg kisétált az öregasszony, a két birkózó, a 160 teve, a fák meg a gazda, az ökre lova ekéje, a pék, meg mind a többi. És ez volt a világ kezdete.
Rádhá és Krisna szerelme. Volt egyszer egy ifjú herceg, tehénpásztor törzs uralkodója Hindosztán síkságán. Krisnának hívták a herceget. Ritka szép ifjú volt, bőre, mint az alkony, arca akár a fénylő hold, varázslatos fuvolaszaba magával ragadta emberek, állatok szívét, ahogy a kentaurasszonyok éneke legyőz tengert és eget, vagy amint az elhaló mennydörgés moraja hatalmába keríti a nagy hegyek szívét. Nem volt országában leány, aki titkon ne vágyott volna a herceg kedvese lenni. Körül sereglették Krisnát, hajukba jázmint fontak, nyakukban kasszia füzér, s fehér virágú, édes illatú lótuszt hordtak kezükben, tisztát és ártatlant, mint az ő imádattól hevülő gyengéd leány szívük. Hanem Krisna hercegnek egyedül Rádhához húzott a szíve. Oly mélyen, oly szenvedélyesen imádta Rádhá, hogy kedvese szinte úgy érezte a leány szerelmét, mint virágporból a bimbó illatát. Őt választotta hát asszonyául Krisna, s elvitte tündérpalotájába, ahol a kristályból van a teraszok köve, s a dísztavacskákon csillagfény tükröződik. Történt egyszer, hogy egy töpörödött vénasszony kopogtatott Krisna palotájának kapuján. Kérte, fogadnák felszolgálónak, mert éhes és szegény, s nincs hova mennie. Rádhá megszánta az öregasszonyt, megetette, felöltöztette, s szolgálatába fogadta. Nem tudta, hogy nem más az öregasszony, mint az a veszedelmes boszorkány, akit leigázott Krisna szépsége, és szentül elhatározta, hogy magának kaparintja meg a herceget. Eltelt néhány nap, s az öregasszony már ismerte a palotát, akár a tenyerét. Gondolta, itt az idő, hogy megvalósítsa tervét. Azt akarta, hogy Rádhát maga Krisna ölje meg. Levágott egy kecskét, éjjel belopódzott Rádhá hálószobájába, és bekente a kecskevérével az ifjú asszony arcát. Akkor aztán várt, míg megvirrad, s szaladt már Krisnához, hívta, nézze csak a tulajdon szemével, hogy felesége démon, aki elevenen fal fel embert, állatot. Krisna meglátta a friss vért Rádhá arcán, és elhitte, hogy démont vett feleségül, kihúzta kardját, feldarabolta az asszonyt, és sűrű erdő mélyén eltemettette. Hanem Rádhá lelke bizony tiszta volt és szent, akár a templom. Halála után lelke egy csodálatos palotába költözött, karja, lába meg annyi márványoszlop lett, feje kupola, Virággal átszőtt sötét hajfonatai végig indázták a kupolát. Törzse kristálytiszta nektártóvá változott, abban állott a palota. Szeme párja galampár lett. Ott ült a két madár, sturbékolt szeliden a vadonbéli épület oszlopcsarnokában. Krisna egyszer vadászni indult az erdőben, elbarangolt társaitól, s csak hamar nem lelte útját a sűrű vadbozótban. Ráesteledett, mire bolyongásában tisztásra ért, s nagy csodálatára gyönyörűséges palotát látott maga előtt a vadon kellős közepén. Gondolta, megpihent benne reggelig. Lovát kikötötte, vetett neki egy nyaláb füvet, magának meg gyümölcsöt szedett a fákról. Aztán bement a palotába, s leheveredett az oszlopcsarnokban. De bizony, alig hunyta le a szemét, szárny rebben és hallik a feje fölül. Felnéz, s két szerelmes galambot lát egymás mellett üldögélni, s szólanak eképpen. Nézd csak, nézd, itt az a gonosz ember, aki feldarabolta a feleségét, mondta a hím, mert jött egy gonosz démon, és hazugságot suttogott a fülébe. Tán megtalálhatja még asszonyát, válaszolta párja. Hiszékeny volt nagyon, rászedték, és nem csak maga tehet róla. Igaz, nem csak ő a hibás, mondta a hím galamb. Rászedték bizony. Meg is találhatná asszonyát, csak nem tudja, hogyan keresse. Mondd meg hát, hogyan, kérlelte az irgalmas szívű nőstény. Akkor így szólott a hím galamb. Éjfélkor Ráthá és társnői fürödni jönnek a nektártóhoz. Ráthán bíbor szári lesz, barátnőin sáfrány színruha. Ha a herceg elcseni a leányok ruháját és ingerkedik velük, felesége menten ráismert tréfálkozásáról a férjére, s megint neki nyújtja kezét. Hallotta ám Krisna a galambok beszédét, türelmetlenül számolta a perceket egészen éjfélig, akkor aztán elbújt a templom kapuja mögé. Jött is Ráthá a társnőivel, nevettek, táncoltak mindahányan. Megoldották övüket, ledobták ruháikat, s belevetették magukat a nektártóba. Szertelen szerelmében Krisna a tópartra lopózott, elcsente a lányok ruháit, aztán felmászott egy közeli fügefára, a fa tetején elővette fuvoláját, s zenéjével úgy elbűvölte a szép lányok szívét, hogy szégyenkezve zavarodottan bámultak rá. Nyomban felismerték szerelmüket, Krisnát. Mosolygó ajakkal, lesütött szemmel, összetett kézzel könyörögtek a lányok. Ó, kedves, add vissza a ruhánkat, amit a fügefára aggattál. De Krisna csak szórta rájuk marékszáma zsenge gajat, s válaszul csúfolódó kis futamokat csalt ki a fuvolájából. Add vissza a ruhánkat, ó, kedves, s mi szerelmünket adjuk cserébe, kérlelték a lányok, amikor látták, hogy tréfás kedvében van. Minden lánytól csókját kérem, Ráthá legyen feleségem, énekelte feleletül Krisna. Csilingelt a lányok öve, ahogy táncra kerekedtek, s el nem fáradtak egész hosszú éjjel a szerelmetes mulatságban, míg Kiki megfizette csókját a hercegnek. Aztán akkor Krisna és Ráthá újra összeházasodtak.
Bokacsontocska. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kisfiú, akinek meghaltak a szülei. Nagynénje nevelte, egy pásztor özvegye. A kisfiú terelgette hát a bárányokat. Reggelente kivitte nyáját legelni a mezőre, maga meg egész nap furujáját fújdogálta, míg a bárányok legelésztek. Este aztán hazahajtotta a nyájat. Egy szép napon épp egy nagy fa alatt üldögélt, mikor odament hozzá egy szörnyűséges, éhes ordas, és így szólott. Éhes vagyok, hallod-e, pásztor? Téged fajjalak-e föl, vagy a nyájad? Így felelt a kis pásztorfiú. Én bíz nem tudok felelni a kérdésedre, farkas, majd megkérdem a nénikémet. Este aztán hazatérve megkérdezte nénikéjét.
Kedves néném, egy szörnyűséges, éhes ordas azt kérdezte tőlem, engem fajjon-e föl vagy anyájat? Mit feleljek neki, ha holnap megint eljő? Végigmérte az özvegyasszony kisöccsét, aztán a kövér bárányokat, s habozás nélkül így válaszolt. Hát persze, hogy téged fajjon föl, nem pedig az én nyájamat. Másnap reggel újból kihajtotta a kisfiú a nyájat az öldegelőre. Meg is jelent a szörnyűséges, éhes ordas, és megkérdezte. No, kis pásztor, kit faljak föl? Téged vagy a nyájad? A kisfiú félretette furujáját, és így felelt. Ó, kedves farkas, azt mondta a nénikém, hogy engem faj föl, ne a nyáját. Akármilyen szörnyűséges is volt az éhes ordas, mégis megesett a szíve a szépen furujázó kis pásztor fiún. Mondta hát szép szóval. Felfallak, ha mondod, de mit évő legyek a csontjaiddal? Megegyem-e, vagy eltemessem? Tégy, amit akarsz, mondta a kisfiú. Én boldog leszek, ha csak a kis bokacsontomat megkíméled. Arra kérlek, fűzd fel egy madzagra, aztán akaszd amoda a tóparton búsuló szomorú fűzfára. Felfalta hát a farkas a kis pásztorfiút, bőröstül, csontostul, csak a kis bokacsontot hagyta meg, s ahogy a kisfiú kérte, madzagra fűzte, és a fűzfa ágára akasztotta. Csodálkozva látta, hogy a bokacsontocska táncra kell, ahogy ott függ az ágon. Történt egyszer, hogy három rabló járt arra, és éppen a fűzfa alatt ütöttek tanyát. Egy palotát raboltak ki nemrégiben, s osztozkodni készültek a zsákmányon. Éppen három halomba rakták az aranydíszeket, ékszereket, mikor hirtelen sakálordítást hallanak, és ugyanabban a pillanatban megpattant a csontocska madzagja is, és bokacsontocska a legnagyobb tolvaj fejére pottyant. Az meg asszi tekővel dobták meg. Elinaltak hát mind a hármas, egyre kiáltoztak. Üldöznek, szaladjunk! A kincseket meg ott hagyták őrizetlen. Bokacsontocska felkelt, összeszedte a kincset, és örült a szerencséjének. Aztán letelepedett a vízparton szomorkodó fűzfa alá, és megfúgta furujáját. Mind az erdő vadjai, az ég madarai, de még a halak is a vízből odagyűltek köréje, és hallgatták az édes hangokat. Alig telt el néhány nap, bokacsontocska megbarátkozott az összes állattal. Márványmedencéket állított a tópartjára, hogy az állatok könnyebben ihassanak. És esténként a vad tigris, akár a szelíd galamb mind ott lefetyelte a vizet bokacsontocska medencéiből. Eljöttek az elefántok is, meg a farkasok. A nőstény farkas még azt is hagyta, hogy megfejje bokacsontocska. Az jól lakott a tejjel, aztán a többit beleöntötte a tóba, úgyhogy csak hamar tejjé vált a tóvize. Bokacsontocska meg ott üldögélt a tej tópartján, és fújta-fújta furujáján a szebbnél szebb dalokat. Egyszer egy öreg asszony jött vízért, fején hordta a kancsót. Meghallotta bokacsontocska édes szavú furujáját, ment a hang után, és elért a tej tópartjára. Ugyan ámult-bámult, amikor megpillantotta mind az állatokat, madarakat, halakat, amint a fatövében összegyűlve hallgatják a zenét. Vajon honnan jön ez a csodálatos zene? Úgy tetszett sehonnan? Nézett erre, nézett arra az öregasszony, de sehogyan sem látta meg, ki muzsikál. Akkor bokacsontocska kiszólt a fa alól. Töltsd meg a kancsódat, anyám, mindihat, aki ide jön. Az öregasszony megtöltötte a kancsóját, és boldogan sietett haza, örült jó szerencséjének. Útjában az ország rádzsájával találkozott. Vadászott a rádzsa, s eltévedt az úttalan pusztaságban. Szomjan hallok, anyám, szólt az öregasszonyhoz, mikor megpillantott a fején a korsót. Adj egy korty vizet. Vizem nincs, de tejet adhatok, mondta amaz. Most merítettem a tejtóból. Miféle tejtóból? Kérdezte csodálkozva a rádzsa. Akkor az öregasszony elmesélte, milyen csodát látott. A rádzsa nyomban elhatározta, hogy maga is odamegy, és megnézi azt a csodálatos tavat. Mikor odaért a tóhoz, és meglátta az állatokat, a madarakat, halakat, amint összegyülekezve hallgatják bokacsontocska furuja szavát, így szólt magában a rádzsa. Ezt a furujást hazaviszem. hanem Bokacsontocska meghallotta a rádzsa szavait, és elszaladt, mert megijedt a rádzsától. Az meg utána. Soha még nem űzött ilyen gyors, ügyes futót. Bokacsontocska úgy csuhant a fák közt, akár a nyíl, vagy éppenséggel elrejtőzött a fák bokrok sűrűjében. De a rádzsa szentül eltökélte, hogy megkaparintja a csodálatos kis furulyást, és elszántan követte tüskön bokron át. Végül sikerült utolérnie, de alig kapta a keze közé a kis furulyást, komor felhők torlódtak az égen, dörgött, villámlott, s a földről őszsuták, nőstényulak, dámvadak kiáltása hallott. De mindannyiukat túlzengte Bokacsontocska éneke. Ó, kedves felhők, nyugodjatok, szegény Bokacsontnak menekülni kell. Ó, én jó vadjaim, nyugodjatok, szegény kis Bokacsont vándorútra kell. Oly édes, oly szép volt a kis furulyás éneke, hogy a rádzsa szíve megtelt szánalommal. Mikor látta, hogy csak egy kis csont az, ami ilyen szépen dalul, megesett rajta a szíve, és eleresztette. Így aztán Bokacsontocska visszament a tóparti fűzfalombja alá, és mind a mai napig ott üldögél, fújja-fújja furujáját. Az erdő vadjai, az ég madarai, de még a halak is köréje gyülekeznek, és úgy hallgatják énekét. Néha pedig, amikor falusiak járnak arra, és meghallják a furulya szót, így beszélnek. Nem más ez biztosan, mint Bokacsontocska, aki engedte, hogy felfalja a farkas, mert nénjének bárányait akarta megkímélni, de áldozatáért cserébe a farkas meghagyta furujáját, és édes szép dalat.
Mese a napról. Élt egyszer Banárasban a Ganges partján egy özvegyasszony a lányával. Napimádók voltak. Minden reggel alig hasadt a hajnal, kimentek a folyóhoz, megmártóztak, aztán így imádkoztak a kelő naphoz egy ősi Gayatri himnusz szavaival. Hozzád, ó dicső Szávitri, emeljük szívünket. Te légy gondolatainknak ihletője, Isten. Ezután hazatértek. Bár igen szegények voltak, mégis kenyeret sütöttek, s a maguk számára megtartott két róti kivételével az egészet a templom papjainak áldozták a nap nevében. Történt pedig egyszer, hogy még az anya az imádságot bevégezvén munkába ment, odahaza a leány igen megéhezett. Étkezés ideje előtt megette hát a kenyeret, anya részének felét pedig az ajtón bekopogó koldusnak adta. Hazatért az özvegyasszony, s mikor felét találta csak kenyéradagjának, igen megharagudott. Hova lett a róti másik fele? Kérdezte leányát. Odaadtam egy koldusnak a nap nevében, válaszolta amaz. Könnyen jótékonykodik az ember mások jószágából, mondta az anya. Miért nem osztottad meg a koldussal a magad kenyerét? Miért az enyémből adtál neki? Mert én addigra a magamét megettem már, felelte a leánya. No, hiszen szép kis mese, talán el is higgyem, kiáltott fel az öreg asszony. Így igaz, édesanyám, erősgette a lány, s felajánlotta anyjának a maga másnapi porcióját. De ez sem csillapította az asszony haragját, s mérgében elkergette lányát a háztól. Bolyongott a szegény lány fáradtan, éhesen. Nagy sokára elérte az őserdőt, s mivel már nem bírta a lába, evett néhány szem gyümölcsöt, aztán felkapaszkodott egy banyanfára, hogy ott töltse az éjszakát, biztonságban a vadállatoktól. Másnap is ezt tette, harmad, negyed, ötöd nap is. Egy szép napon az őserdőben vadászott egy herceg. Elszakadt vadász cimboráitól, s a hőség elől a banyanfa árnyékában keresett menedéket. Hamarosan elnyomta az álom. S oly szép volt az alvó herceg, hogy a fán ülő leány menten megszerette. Látta azonban a ruhájáról, hogy herceg az alvó ifjú. Elszomorította a gondolat, hogy ő csak egy szegény asszony lánya, és sohasem lehet a herceg felesége. Fájdalmában sírva fakadt, s könnyei akár az áprilisi eső záporoztak a herceg arcára. Felriadt az ifjú, felnézett az égre, de látta, hogy fényesen ragyog oda fenn a nap, s még csak felhő sem látszik az égbolton. Sehogyan sem értette, honnan eredt a zápor, míg nem egy cseppet megízlelt, érezte sós ízét, és akkor már tudta, hogy könnyek áztatják. Felnézett a fa koronájába, és meg is pillantott az ágok közt egy síró-rívó szép leányt. Felmászott a herceg a fára, vigasztalgatta a leányt, kérdezgette, honnan jött, ki lánya, mit keres a fa tetején. Akkor a leány elmondta, milyen árva, magányos és éhes. A herceg nyomban feleségül kérte az özvegyasszony lányát. Az megköszönte a napnak, hogy ilyen nagy szerencsét juttatott osztály részeül, s elfogadta szívesen a herceg kezét. A herceg nyomban palotájába vitte jegyesét, s elhalmozta arannyal, gyémánttal, gyöngyel, drágakővel. Jobb férjet a hercegnél álmodni sem lehetett. De az ifjú asszonynak mégis nagy bánat nyomta a szívét. Minden nap hőfohászt küldött a naphoz, csak meg ne tudja anyja, hova került, hol él a lánya, és eszébe ne jusson felkeresni. Azonban a bal szerencse úgy hozta, hogy a palota egyik szolgálója felismerte a hercegnében a banáraszi napimádó asszony leányát, s már ment is, és hírül vitte az asszonynak, hol él, ki lett a lánya. Nosza, a rongyos kabzsi öregasszony egy percet sem vesztett, sietett a palotába, hogy részt követeljen lánya gazdagságából. Vigyél el bármit, amit a szíved kíván, mondta a hercegné, csak menj innen, ne hozz szégyenbe férjem és a palota hölgyek előtt. Micsoda rút hálátlanság, kiáltott fel az öregasszony. Szégyelled a tulajdon édesanyádat, akinek a szerencsédet köszönheted? Hisz mindez a jó azért történhetett csak veled, mert elkergettelek a háztól. Nem megyek én biz innen egy tapottat sem. A hercegné tanácstalan volt. Kétségbe esetten hallotta, hogy már közeleg is férje az ifjú herceg. De mekkora volt meglepetése, amikor öreg édesanyja helyében egyszerre csak egy színarany zsámolyt pillantott meg. Honnan való ez az arany zsámoly? Kérdezte a belépő herceg. Anyám házából, felelte az asszony. Szívében pedig hálát mondott a napnak, hogy megmentette a szégyentől. Noha ilyen szép dolgok vannak anyád házában, mondta a herceg, magam is kíváncsi vagyok rá. Holnap odautazunk. Százféle ürüggyel próbálta a hercegné eltéríteni férjét a szándékától, mint hiába. Felvirradt a reggel. Készen álltak az útra. Mit volt mit tenni? Neki kellett vágni. És mi történt, ahogy elértek anyja kunyhójához? Lássatok hát csodát! A tűző nap fényében csillogó-villogó palota állt a roskatag viskó helyén. Három napot mulatott el a herceg és udvartartása a tündöklő napfényes hajlékban. Aztán felkerekedtek, hogy hazatérjenek. Ahogy a herceg az útról visszanézett, hogy vágyó búcsú pillantást vessen a palotára, ahol oly szép napokat töltöttek, íme nem állt ott más, mint egy zsúbtetős kis agyakkunyhó. Boszorkány vagy, rivalt asszonyára a herceg, varázslatoddal megtévesztettél. Hát ez a ti palotátok nem más, mint hitvány agyakkunyhó. Nyomban áruld el, hogyan tetted, mert leüttetem a fejed. A nap műve volt, a napé, kiáltott a hercegné. A nap varázsolt palotát a kunyhóból. Nem vagyok boszorkány, csak napimádó. Azzal elmondta élettörténetét a hercegnek, a kezdet-kezdetétől egészen a napig, míg találkozott vele. És elmesélte, hogyan segítette meg mindig a nap. A herceg szívét annyira megindította a történet, hogy attól fogva napimádó lett maga is. Azon túl pedig boldogan éltek, még meg nem haltak.
Rádhá és Krisna szerelme. Indiai népmeséket hallottak hallgatóink. Fordította Borbás Mária. Közreműködött Hidvégi Miklós, Orbán Tibor, Zsolnai Júlia. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. szeptember 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
A vagy igazán sláger,